barátsággal voltak iránta, sőt némelyikkel a barátság élete végéig, életük végéig megmaradt, hanem cselekedtek is, és elintézték, hogy ingyenes hallgató lehessen a debreceni nyári egyeteme. Nos, innen van hát egy hosszabb felolvasásom, még azt hiszem talán van türelmet meghallgatni, mert ez a dolognak a debreceni vonatkozása. Debrecenben a nagy állomáson vártak. Na nem egészen engem, én senkinek nem tudtam megírni az érkezésem idejét, hát bíztam a jó szerencsémben. Püspök alatányban egy erdélyi csoport tagjai szálltak az én vonatomra, s azokat szólongatták az állomáson. Közéjük kerülettem én is. Azt megmondtam, hogy én ugyan vidéki vagyok, de most Pestről jövök, azt felették, hogy csak menjek én is a többivel. Még csomagcipelő is került, ami jól jött, mert a két nagy koffert még villamosig sem bírtam volna talán elvinni. Az öreg dóciba vittek, a nőket a földszinten levő betegszobába szállásolták el. Együtt kaptuk meg a villamos és strandbérleteket, együtt kaptunk ebédet hozzánk egész közel a színházzal szemben levő angol királynővel. Éjjel esett. A város frissen kimosakodva ébredt, olyan ragyogó kékékkel, amilyet még talán nem is láttam. A villamos fákkal, virágokkal szegélyezett úton vitt ki a nagy erdőre, az emberek nem rohannak úgy, mint Pesten. A megnyitó az egyetem díszuntalán volt igen impozáns, pedig itt nem volt jelen egy király, mint Follenében. A Pestről Telekipál miniszter jött le. Európa legközelebb különböző országáiból voltak hallgatók, de még Amerikából is kettő. Magas szőke észt és lett lányok népviseletben voltak finnek, osztrákok, németek, törökök. Romániából magyarok és elég nagy számmal olaszok. Volt egy külön olasz fiú csoport, fekete ingesek, akik később is oszlopba állva, vagy 12-en mindig masírozva jöttek, mentek át a nagy erdőn, időnként a Giovinazzát énekelve. Este ismerkedési ugyanitt táncol egybekötve. Másnap már program szerint ment minden, és ezért elég sűrű volt, már az első nap délig három előadást hallgattam végig, mind érdekes magyar történelmi témájuk. Aztán irodalomról, kultúráról beszéltek kiváló előadók, Sík Sándor, Karácsony Sándor. Volt előadás a magyar népzenéről, Bartókról és Kodályról. De itt volt Mécs László, világos kék virág zsinóra átkötött fehér reverendában, és igen szépen szerényen adott elő saját verseiből. Be lehetett telepedni a könyvtárba, voltak nyelvtanfolyamok, én olaszra jártam. Volt városnézés a klinikákon, az alsó folyosókon is végigvittek bennünket, a konyháját is megmutatták. Láttuk a krematórium egyelőre még nem engedélyezett hamvasszóját, sem magyarázták, hogyan fog majd működni. Végigjártuk a kollégium diákszobáit, a nagykönyvtárat, a múzeumát, az oratóriumot, beültünk a parkba, ahol Kossuth ügye ült egykor. Felmentünk a nagy templom tornyába, s megbámultuk a nagy Rákóczi harangot. Azt hiszem ez volt az utolsó ilyen nagyméretű és nívósan megrendezett nyári egyetem Debrecenben. Délelőtt mindenki ment az őtérdekű előadásokra, de elvére összeverődtünk, egymásnak helyet foglaltunk az angol királynő kert helyiségben, már összetartottunk. Délután jöhetett a strandolás, hárman négyen mentünk együtt. A debreceni strand csodálatos volt, meleg, meg langyos medencében szigetek, azok a fák, bokrok, sok vize, mint a selyen. Ugye, milyen szép emlékek. Vacsorára ismét együtt voltunk, egy kis beszélgetés, zene, hallgatás, aztán tánc reggel háromig. Harmadikán délután a társaság Rugonfalvi kis István Erdélyből ide származott történelem professzor lakásáról voltunk hivatalos. Megjegyzem, ő volt a Balogh István professzor az egyetemen. A Csokonai szobornál beszéltük meg a találkozást. Egy volt szentgyörgyi iskolatársam felajánlott a székelyruháját, hogy vegyen fel. Nagyon tetszett és illett is rám. Fagyas, amikor szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum adminisztrátora vele megszerelett készen, és mivel már elég összebarátkoztunk, azt mondta, menjünk előre, mert a többiek még csak tettek-vettek. Korán volt még. Anikó azt ajánlotta, addig nézzük meg a kollégiumot. A kollégium előtt egyetlen lélek volt látható, egy szemüveges vászonruhás fiatalember, aki a falon lévő reliefekről jegyezgetett valamit. Anikó egyszerre földerült. Nézd csak, hiszen ezt a fiút én ismerem. A déli múzeumból van, hoztam is nekem, milyenkor ajándék, vagy egy óra. És már indított is nagy hangon, amúgy három székiesen felé. Balogh István mutatkozott be nekem, Anikó ismerőse. A nevem ugyan én is megmondtam, de nyomban elnevettem magam. Ismeri ezt a vers paródiát, s más tavaltam is. Balogh Esvány szamár hátát tengerkönnyel sírt a tele, földig ér a juhászlába, úgy pattognak hazafele. Meghalt a lány, szól az ének, hozzák már a sötét kocsit, ez alatt a Pece parton meglehettek egy döglött csacsit. Keskeny, vidámra húzott kékes szürke ferde szemeivel a szemüvege fölött úgy nézett rám, mintha gombos tűre akarna szúzni, hogy jobban lássa, miféle csodatrabogár került az útjába. Sok időnk nem volt beszélgetésre, de én úgy éreztem magam a közelében, mintha hazaérkeztem volna. Aztán még megjegyezte, hogy szép a ruhám, és meghívta az egész társaságot a múzeumban, majd ő kalózol. Mi meg már is loholtunk, hogy le ne maradjunk a többiektől. A szállásunkra már csak Alikóval mentünk be, ott van Fagyas Anikó kalapban, szemüvegesen a férfi kép, sajnos ezt nem tudom megyek. És a fiatalok. Beszélgettünk erről, arról a múzeumi látogatásról, és én mondom neki, te Anikó, ha ez a fiú engem megkérne, én feleségül mennék hozzá. Hát fogd meg, nevetem. Azt nem lehet, csak úgy ér valamit, ha mind a ketten szeretnék. Másnap együttesen mentünk a múzeumi látogatásra. Gondoltam, más ruhába talán meg sem ismer a sok között. Nem mentem elő, csak úgy középen, de ahogy beléptem, egy pillanatra szemünk és mosolyunk találkozott. Annyira vonzott, hogy nem mertem a közelébe kerülni, inkább mindig elől jártam a következő terembe, előbb léptem be, mint a többiek. De a földszinten berendezett parasztház szobájában az ágy mellett bölcső, amit Szentpárról orszámról ismertem jól. Elkezdtem a lábammal ringatni, ahogy szokták. Mikor körbe mentek mellettünk, szinte oda se nézve megjegyezte. Jól áll, így jól, jól lebeszedni dialektusban. Anikó a végén lemaradt, hát én is. És akkor meghívott most már kettőnket, hogyha Hortobágyra megyünk, majd megmutatja az ottani múzeumot. Azt is ők gondozzák. A következő nap délben már találkoztunk. Ő is Németh Nándor posztosa volt, ugyanaz a cég, csak hogy ő a bundában bent étkezett. A két étterem egy udvarban volt. A fiadal pincér, aki ismerte, kihozta az ebédjét hozzánk. Másnap már a Pista vacsoráját is kihozta a pincér mondván, itt van a kisasszony. Vacsora után már még beszélgettünk, hogy 9 óra tájban Pista elbúcsúzott, maga csak maradjon, nekem le kell feküdnöm, holnap már 6 órakor a Hortobágyon kell lennem, a csikósoknak a jutalmat én osztom ki. Ott majd találkozom. A nyári egyetem a MÁV-tól kapott egy kimustrált szerelvét, amely ki tudja mennyi ideje szikkadt már a napon egy mellékvágányon, azzal mentünk ki a Hortobágyra. Csak mikor beszálltunk, akkor látott, milyen rengetegen vagyunk. Na, itt nehezen fog Pista megtalálni, ez volt az első gondolatom. Anikóval nem szakadtunk el egymástól, úgy sodrogtunk mi is a többivel. Látnivaló volt bőven, lovas ökrös fogatok felvonulása, gulya médes, júnyát terelgetés. Csikósok lóversenye, szamaragolás, gyöngyös pokréta. Mikor aztán a látványosság véget ért, Anikóval elindultunk a csárda felé. Működhetik-e ilyen tömeges zűrzavarban valami egyéni telepátia, azt én nem tudom, de a csárda felől meg Pista jött egyenesen felénk. Vitt is mindjárt a múzeumba, ott körülnéztünk, pihenni két felfordított vékára ültetett. Beszélgetés közben elmondta, hogy másnap szabad napja lesz, és náluk a tanyán a cserét éppen cséplés van. Invitál bennünket, nézzük meg, milyen egy alföldi tana, egy alföldi cséplés. Természetesen mindketten kaphatók voltunk, miért ne? Bár mennem, akkor már megrebbent a gondolat. Vajon engem akar bemutatni a szüleinek? Vagy fordítva? Vagy mindkettő, igaz? Másnap a tanyán elsőnek egy nagy loboncos csupaszőr fehér kutya üdvözlő, hogy ijegységemet leplezett, ő felkiáltotta. Jé, fehér kuli nagyban! Pista édesapja éppen odaért, és igen jót nevetett az újfajta meghatározásomon, mert a kutya komondor volt. Mentségemre szolgált, hogy én eddig ilyet nem láttam. Eddig bőven, ebédig bőven akadt nézegetni való. Öreg felé fehérre veszelt nagy féltornátos tanyaház előtt, egy kiskert virágokkal, orgonabokrokkal. A ház első végénél egyenesen orgonaliget, mellette véneperfa. Tágas udvar a közepén gémes kuttal, vájóval, kacsahúztatóval. Az istáló kollak oldalán nagy kert, aminek gyümölcsfáját Pista ültette még gimnazista korában. Az udvar egészen a legelőjén nyúlik, ott sorakoznak egy kicsit kiemelkedő helyen a szénakazlak, most meg a cséplés is ott folyik. Rengeteg baromfi, egy csapat liba éppen a tilosban, itt a nyári konyha előtt én már is terelgetem őket, mint hajdani libapásztor a legelő felé. Pista fényképezget. Ebédről szabadra terítettek, nagy ki 26 asztalon, fehérből damasztaprosztal. Rajtunk kívül még két venni volt hivatalos, Pista régi tanítóbácsia meg a felesége. Az ebéd akár lakodalmi is lehetne. Tyúkhús, leves, benne nem csak raska, de hús is. Töltött káposzta, rántott csirke, sült hús, bor is, de talán csak a szokás kedvéért, meg a kocintásért nem nagyon fogyasztotta senki. A végén meg finom mereg nyújtott rétes, túrós salmás töltelékkel. A hangulat jó volt. Anikó szórakoztat társaságot, Pista fényképezgetett. Bennem azonban már túl sok volt az érzelem ahhoz, hogy kellőképpen magamra találtam volna. Az asztalnál elődögéltünk egy darabig, de túl sok idő nem volt, 4-kor indult vissza a vonatunk. A nyári egyetemes ünnepélyes bezárását az aranybika dísztermében tartották. Pista bejáratnál várt, sötét ruhában, nyakkendősen, szerény irgolyacsokrot hozott azzal, hogy a végén lesz valami mondani valója. Kijövet kérdeztem, mire csak annyit válaszolt csendesen, várni kell. Jó, várok, feleltem még csendesebben. Ha ez nem volt leánykérés, kénytelen vagyok bevallani, hogy sohasem kért meg. Másnap Szent István napján Pista szabad volt, s mi az egész napot együtt töltöttük. Ungor Berkekbe jártunk. Ezen a napon annyi szépet és jót hallottam Debrecenből, hogy már sajnáltam, hogy itt kell hagynom legalább egy 4 esztendőre. Mert olyan Isten adta, szegények voltunk mind a ketten, hogy legalább ennyi idő kell ahhoz, amik annyit gyűjtünk, hogy összeházasodhatunk. De azért miért ne örvendethetnék már előre azon, hogy Debrecenben igazi tél nincs is soha, alig van itt hó. Meg hogy Debrecenben árvíz sincs, mert a homoki embert nem veti fel a víz. Meg aztán annyi itt a görögdénye, hogy éppen csak ingyen nem haigálják az ember után. Pista csak 6 nappal volt idősebb nálam, de legalább 6 évvel éreztem érettemnek. Főleg, amikor olyan dolgokról is beszélt, hogy az eukarisztikus kongresszus, amiről meséltem neki, Magyarország utolsó ilyen méretű megnyilvánulása volt, és a nyakunkon egy elkerülhetetlen háború. Akkor egy kicsit kételkedtem a szavaiban, gondolván, hogy érettebb fognál fogva eltúloz a dolgokat. Hiszen én ilyesmiről egy éven át senkitől nem hallottam semmit. Háború. Egy kicsit talán tényleg túlzás. A Csokonai sírjánál búcsúztunk. Előtte való nap Pista megtudta, mehet Bécsbe, megkapta a Collegium Hungaricum ösztöndíját és egy évfizetéses szabadságot. 2 nap múlva nekem is indulnom kellett vissza Erdélybe. De én még azt sem tudtam, hogy Mezőveres egyházán kötök ki, 30 kilométerre Szabolcsújvártól. Aminek fő-fő jellegzetességét az adta, hogy ha az égen megjelent egy tenyérnyi felhő, a földön már bokáig érő agyagos latyakban gázolhatott az ember. Visszautazáskor zuhogó esőben kísért ki Pista nagyállomáshoz, életem első esernyőjét természetesen a vonaton hagytam. Felakasztottam, hogy le csurogjon róla a víz, és ott is maradt. Még 4 héttel ezelőtt titkos izgalommal gondoltam erre az útra, majd ha ismét Erdély felé, hazafelé robog velem a vonat. Most hátorbogott, szünet nélkül zakatolta. Balog Pista, Balog Pista! Itt tehát Mezőveres egyházat Kolozsvártól. Északabbra, vagy északkeletre terül el a térkép legmagasabb pontján. Itt már nem érezte olyan jól magát, mint régi állomás helyén így ír erről. Furcsa fele más életet éltem. Az egyik fele mit, a másik mindig úgy van Pista felé. Már nem én voltam, hanem mi voltunk ketten, mégis egyedül. Jobban egyedül, mint bárkor eddig életemben. Régi naplómat még köpecen elégettem, mielőtt Pestre utaztam. Most újat nem kezdtem, de a naplót helyettesítették a Pistához naplószerűen írott leveleim, amik a szürke eseménynapokból, veresegyházi mindennapokból próbáltak valamit kiragadni, kimenteni. Az ő levelei viszont nekem az olyan nagyon szükséges, értető meleg szeretetlen túl egy icipici ablakot nyitottak a nagyvilágban készülő félelmetes valamire, és amiről már Debrecenben is mondott egyet mást, és most bennem is riadalmat ébresztett. Közvetlen hatását már kezdetén levelezés vakadozásán is megtapasztaltuk. Nem csak az volt a baj, hogy az elsőt a postás kisasszony jó voltából meg sem kaptam, hanem Pista bizony nem Bécsbe utazott szeptemberbe, hanem behívták katonának. Salkad és a katonassága gondolata bennem rágott, nem hagyott nyugodni. Ez valóság volt, úgy éreztem, elég ok az aggodalomra. Különben a faluban nem volt rádió, a tiszteletes valami gyenge kis vidéki újságot járatott, amit napinta ő hozott haza késő este a Kékesi kaszinóból, ez a kis kocsma egy külön szobája volt, másnap a budiban olvasta ki és használta fel. Pista katonai minőségben nem világosíthatott fel részletesen, de amit elmondott, minden volt, csak nem megnyugtató, talán éppen azért, mert olyan nagyon igyekezett megnyugtatni. Ha valami oknál fog, egy hónapig nem kapna tőlem hírt, írjon Vilikének, és minden változást tudatok vele. Ő egyébként megtudhat rólam mindent hivatalosan is. De ismétlem egy aggodalmas óráért ne legyen amiatt, és én bízom magamban, magam erejében, a maga hitében és az én hitemben, és hogy semmi esetre sem történik velem semmiféle ostosabbacsán, ha arra kerülne a sor. Ez egy november 14-i levél volt, 27-én jobb hírekről számolhat be. Kedves kislány, hunkerép huntap, most nekem kerék jutott, én vagyok felül. Gabika kedves úr, tegnap óta újra békés polgár vagyok, bár azelőtt sem voltam valami harcias katona. Kicsi Gabika, elhihetik, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem örültem neki, mikor parancsot kaptunk a leszerelésre. Hirtelen jött, valószínűleg valami nagy biztonságból történt a külpolitikában. Még nem tudom, mikor mehetek Bécsbe. Édesapám nem időzött sokáig, itthon december 2-án már Bécsben volt. A édesanyám regénye itt zárul le, ezután már én fejeztem be. A levelek által történt az egymás megismerése, és örömmel fedezték fel, hogy erkölcsi felfogásuk, életformaigényük, ízlésük nagyon is közel áll egymáshoz. Külső körülmények nem azt adtak a derülátásra. Kedves kicsi Gabika, tegnap itt ma vége láthatatlan ünnepségek vannak itten. Most egy éve, hogy megtörtént Ausztria csatlakozása, pompás felvonulások, nagyszerű látványossága, fény, kivilágítós, írtózatos tömegek és fegyelem. A Germánia magna óriási árnyékában szinte elveszünk mi kis népek, és bennünket fenyeget ez az óriási árnyék. Már a határon van, akár akarjuk, akár nem. Követnünk kell őket, amerre jó vagy rossz sorsuk vizi. Pedig az oldalukon egy háborúnak megyünk elébe, olyannak, amilyet még nem látott a világ. Ez március 13-án írta. Édesanyám a nyarat várta. Pista 2 hetet szállt Erdélyre, és erre az időre belekalkuláltunk egy székelyföldi kirándulást, hogy megismertessem szüket pátriámban. De egy hét múlva édesapja, hogy táviratilag hazahívta a számunkra létfontosságú gyakornok kiállás miatt. Közben azért megtörtént az eljegyzés, és Korozváron megvették a karikaműgyűrűt, és közös levelet írtak Debrecenben az eseményről. Nagyszüleim örömmel vették tudomásul, mert már azon aggódtak, hogy fiúk is aglegény marad, mint volt igazgató és példaképe Ecsedi István. A családban úgy tudtuk, hogy amikor édesapám megemlítette, hogy a mennyasszonyának nincsen semmilyen, nagyapám azt felelte, a szegény lányoknak is férhez kell menni. De a házasság még közös távolban volt. Pista elutazása után 2 héttel a korozsári református diakonisza kórházba kerültem ívületi gyulladással. 7 hétig feküdtem, műtöttek is. Az 1 év alatt házassági alapra összezsugorgatott pénzem 11 000 lej nem volt elég. Egyházi segélyek kellett pótolni a kórházi költségeket. Ez alatt a németek megszállták Lengyelországot, a kórház ablak alatt a hirtelen behívott román katonáságba sírozott. Rongyos ruhában, szandálban, mocskorban, kinek milyen volt hazóról. Aztán a rémhírek. A mezőségen a románok kaszával, kapjapával írtják a magyarokat. Újságot is vettem naponta. Elfogott végül is a pánik. Hosszú révült emerek Pistának. Pistánom, én szeretnék kimenni hozzád. Ez nem egy betegnek szeszélyes kívánsága, már lázam sincs, nem is hirtelen elhatározás. Néhány félig álmatlanul töltött éjszak eredménye. Jól meggondoltam mindent. Tudom, mi vár rám, meg rád is. Vállalok mindent, a felelősség felét, a nélkülözést, a hordott a munkát, és azt is, hogy talán nem lehetek állandóan mellette. Még azt is, ha éppen csak az esküvő idejére lehetünk együtt. Tétovázni most nekem sem szabad. Csak azt szeretném tudni, van-e mód, hogy megesküdjünk, vagy lehetetlen? Gondolkozz rajta, de ne sokat egy napot. Utána aludj egy éjszakát, aztán tét fel egy sürgőny, ide, gyere, vagy nem lehet. Tovább már nem szabad várnom, úgy értem. Táviratozott apám, gyere azonnal a szeptember 10-én volt. Férhezmenésre kaptam útlevelet, de meghagyták, vissza ne jöjjek. Még amin volt, azt is elpocsékoltam semmire. Kihozni nem volt szabad. Egy intézeti nem túl nagy utazókosaram, egy egészen kicsi és egy nagyobb acska bőrön ember volt minden vagyonom. A határnál az egyik ellenőrző vámos azt is sokalta. De mert tudtam vele beszélni anyanyelvén, könyörületben egyik csomagom fellökte a velem egy szakaszban utazó lengyel menekülő csomagja mellé, mintha az élenne. Októberben érkeztem Debrecenbe. Kis Pista katona volt. December 20-án esküdtünk 1939-ben. Köszönöm a szíves türelmüket és figyelmüket. És még azt szeretném... Azt szeretném mondani, hogy a nyíregyházi levéltáros kollégák hoztak néhány könyvet, úgyhogy valakit érdekel, akkor hozzá lehet most jutni.